Már le van zárva. Ezért tehát nem a mereven hallgató sóskartárs mellé megy, hanem a katedrához. Előfordult ugyanis, hogy Kengyel egy pohár vizet hozatott, krétát, szivacsot. Parancs, tanár úr! Az osztály most már hangosan és kegyetlenül hahotázott, mire Gyula szigorúan hátranézett. Miféle neveletlenség ez? Hozok neki vizet, és kész. Esetleg krétát? Oda álljon! Intett Kengyel, kegyetlenül véget vetve a ravasz játéknak. Oda! Sósmester mellé! És legyen szíves, folytassa! Ez az a pillanat, amikor a padló himbálódzni kezd, mint a süllyedő hajón, és az ember gyomra a torkába törekszik. A táblán számok, tört is, egész is. Hát mi a mennykőt lehet itt folytatni? Nos? A füle zúg. Vagy repülő megy? Meg kellene tiltani, hogy iskolák felett repülők gyakorlatozzanak. Ráeshetik az iskolára egy ilyen gép. Szörnyű! Tanár úr, kérem, nem jól érzem magam. Kengyel szelíden bólint. Elhiszem. Én sem érzem jól magam. Sós se, és kertész se. Sőt! És szeme az osztályra villan, elkapva a legszélesebben hahutázó rémületté torzult pillantását. Sőt, Árpád sem érzi jól magát. Árpád, a csillikéktől, akinek ilyen jó kedve van, amikor a társai elakadnak, az biztos a dolgában. Javítani akar. Jöjjön ki, Csillik! A 40 fiú úgy néz Csillik után, mint amikor a karvaj kivág egyet a verépcsapatból. Pislognak, mint a megrémült leveli békák. Úgy látszik, vigyázni kell az érzelem nyilvánítással. Folytassa, kertész! Wallenberg, ne nézze az óráját! Elfelejtettem bejelenteni, hogy a következő órán földrajz helyett is számtan lesz. Ez bizonyára megnyugtatja magát, meg a többieket is. Az osztály erre lekonyul, mint a megfagyott rózsa, ha felsüt a nap. Kertész újra nekiveselkedett a táblának, a kréta csikorgott, és a hangulat ezt a csikorgást átvette. Csak nyugodtan, van időnk. Amit eddig leírt, az jó. A fiú egyszerre megtalálta magát. Kengyel pontosan tudta, hogy csak egy kis bíztatás kell, és megoldotta a feladatot. Elmehetsz, intett Kengyel. Javítottál, de jövőre jobban szedd össze magad. Fogd a krétát, sós. A hangulat megenyhült, azonban Ladó Gyula Lajoson már ez sem segített. Kapkodott, bizonytalankodott, gondolatai közé odaszállt a kőszénfüst, s végül is Kengyel elzavarta. Sajnálom, szerettem volna négyest adni. Tűnj el, jó atyád, mint mérnökember valószínűleg keblére ül el a hármasoddal együtt. Ladó Gyula Lajos visszatámolygott tehát bütyök mellé. Most már kényelmesen visszaülhetett volna akár a vonatra, akár a csónakba, de nem ült vissza. A fantázia könnyed szárnyait egyetlen nyisszantással lenyeste Kengyel, és ifjú barátunk szemét elhomályosította a könny arra a gondolatra, hogy ez a hármas esetleg sötét fellegeket borít a vakáció ragyogó egére. Bütyök egy cédulát csúsztatott át az asztalon. Ne búsulj, tutajos! Ladó Gyula Lajos ugyanis az osztályban a tutajos nevet viselte, mint ahogy Vas Péter volt a fuszekli, és Csillik a bika, és így tovább. Gyula Lajos barátunk ugyanis egyszer a Tisza mellett nyaralt. A nagy folyón lefelé vándorló tutajok közül egy kikötött, és a jólelkű tutajosok megengedték a tutaj megtekintését. Ez a megtekintés negyed óráig tartott, de az idők folyamán egyre bővült és színesedett. A tutajon töltött percek előbb órákká, majd napokká dagadtak, viharos, kalandos utazássá, és...
Kérlek szépen, a főtutajos megfőzte a lebbencslevest, én megtisztítottam a halat, hagymánk, borunk volt elég...
Kormányoztál is? Kérdezte Bütyök, aki annyira érdeklődött, hogy kicseppent a nyál a szájából.
Egyszer, vallotta be Gyula szerényen. Csak egyszer, de a főtutajos nagyon összeszítta a kormányost. Igaza is volt, mert ott nem babra megy a játék, emberéletről van szó, majdnem felfordultunk. Én kellettem volna oda, mondta Bika, azaz Csillik Árpád, és kifeszítette mellét. Majd én megfogtam volna azt a kormányt.
Nézd, Bika, te elvégre a hímnemű szarvasmarhákhoz tartozol, szólt közbe Avas Elemér, aki éles nyelve után a jogász melléknevet viselte, és a legjobb futó volt az osztályban. Mit keresnél te egy tutajon? Mondjuk a jászol előtt. De már ugrott is, mert Bika szeme forogni kezdett, és lihegve dobogott jogász után, aki játékosan futott előtte, mint nehéz komondor elől a cikázó nyúl. Mert ez az épületes beszélgetés természetesen 10 percben történt, még kora tavasszal, amikor a márciusi szél megmozdította a fiúk vérét, és, mint láttuk, fantáziáját is. Azóta Gyula bizonyos fölénnyel viseli a tutajos jelzőt, és esetenként újabb történetekkel egészíti ki a tutajozást, amelyről Egy nyár a Tiszán címmel könyvet is kezdett írni. Mindezek ellenére nem mondhatjuk, hogy ifjú barátunk a hazudósok felekezetébe tartozott volna. Nem, erről szó sincs. Ami a valóságban megtörtént, azt Gyula soha nem ferdítette el, de amit így megálmodik, azt el is hiszi. Ha például apja megkérdezi, felelte és hányasra, Gyula megmondja. És ha apja a részletekre kíváncsi, azt is megmondja. És ha büntetés jár érte, akkor is megmondja. Alapjában Gyula jellemes fiú, ha azt a kis fantáziát leszámítjuk, amivel azonban nem bántott meg soha senkit. Sőt, a hallgatóságnak szívbéli gyönyörűséget szerzett éhes 10 percekben kecsege pörköltről mesélve, amitől az ifjúságnak majd a szeme ugrott ki, és Dubovánszky hallhatóan nyelt.
Ne kínosz, tutajos, mert belehalok, rebegte a lomha nagyfiú, és elment egy zsemléjét, hogy a gyomrában jelentkező forradalmat elhallgattassa.
Tulajdonképpen miért hívnak téged Gyula Lajosnak? Kérdezte egyszer Tímár, aki az osztályban a kevésbé előkelő Bolha nevet viselte. Azért, mert az őseim Gyulák voltak. Annó dacumál, tette hozzá, mert az apja is így szokta mondani, és ez Bolhát gondolkodóba ejtette.
Hogy-hogy? Minden ősöd Gyula volt?
Nem, Gyulák voltak, azaz vezérek. Annó dacumál, még az ős magyarok idejében.
Ez biztos.
Nyugodt lehet, ezért vagyok én Gyula Lajos. Az apám Gyula Ákos, a nagyapám Gyula Xavér.
Xavér? Na hát,
csodálkozott Bolha, és nem zavarta többé Gyula Lajos előadását. Mindez azonban régen történt, szinte az ősködben, most azonban nem létezik más, csak egy rettenetes, telthasú, vérszívó, hármas kengyel jóvoltából. Bütyök a jószívű Bütyök újabb cédulát csúsztat át, amit Gyula a könnyein keresztül alig tud elolvasni.
Eredj utána a tanáriba, feleltessen még egyszer, sose feleltél hármasra!
Tutajos csak a fejét ingatja, hogy nem, de a köd mintha oszlana, és érzi már, hogy utána megy kengyelnek. Kengyel ezt nem tudja, de nem is érdekli, mert Csillikkel van elfoglalva, aki majd megfogta volna a kormányt. A rettenetes bika szeme most nem forog, és olyan könyörgően néz a tanárra, mint a kisborjú a mészárosra.
Ebben a pillanatban csengetnek.
A berregés szétugrasztja a csengő kupoláján lebzselő legyeket, és Kengyel úgy néz Csillikre, mintha most látná életében először. Végül is becsapja a naplót és feláll.
A jövő órán folytatjuk, még egy példát adok. Szedd össze addig magad.
Hóna alá.